Az unión belüli határon átnyúló közjegyzői szolgáltatásokat gyorsabbá és összehangoltabbá tevő rendszerekről és kutatásokról volt szó az Európai Unió közjegyzőségei tanácsának legutóbbi futurológiai fórumán, közölte a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese. Parti Tamás hozzátette, ahhoz, hogy létrejöjjön egy európai szintű közjegyzői szolgáltatásokat támogató digitális rendszer, fel kell mérni, hol húzódnak a határon átnyúló közjegyzői szolgáltatások, mely országok képezik a főbb csomópontokat a hálózatban, és meg kell határozni az érintett ügycsoportokat. A részletekről Parti Tamással beszélgettem. Nem csak a Magyarországos Közjegyzői Kamarában, hanem az Európai Közjegyzőségek Tanácsának rendszerében is, amelynek egyébként egy évre magyar elnöke van, Tóth Ádám, foglalkoznak futurológiai kérdésekkel, még futurológiai fórum is van. Hogy kell elképzelni a közjegyzők futurológiai tevékenységét?
Futurológiai fórum elnevezés az nem feltétlenül fedi azt a tevékenységet, amit ez a fórum végez. A fórum célja az, hogy az európai közjegyzőséget fölkészítse a technológiai alkalmazkodásra. Tehát olyan területekkel foglalkozunk, olyan új technológiákat, olyan új folyamatokat vizsgálunk folyamatosan, amelyek itt vannak a környezetünkben, és közvetlenül kölcsönhatnak a jogi fejlődéssel, ezen keresztül pedig a közjegyzői joggyakorlattal és a közjegyzői szolgáltatásokkal. Ennek az az oka, hogy nagyon gyorsan fejlődik a világ. És hogyha például a különböző technológia, például a blockchain technológia fejlődését látjuk, vagy figyeljük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag évente megtöbbszöröződik a felhasználási területe, itt is, ott is fölbukkan, még mindig vizsgálják, hogy hol és hogyan lehet legoptimálisabban felhasználni, de ez csak egy technológia, emellett sok más is van, ilyen például a neurális hálók felhasználása a joggyakorlatban, amit ugye a köznyelv mesterséges intelligencia néven emleget, illetve az erre épülő algoritmusok és különböző felhasználási módok, gépi tanulás különböző formái, és hasonló jelenségeket lehet még említeni, szóval ilyesmivel foglalkozunk a futurológiai fórumon. Egyébként ez a fórum 5 éve alakult, és évente egy, illetve kettő ülést tart. Ennek az idei ülése idén tavasszal áprilisban volt, ahol azokkal a közjegyzői szolgáltatásokat támogató rendszerekkel és eljárásokkal, kutatásokkal foglalkoztunk, amik elősegítik azt, hogy az Európai Unión belül a határon átnyúló közjegyzői szolgáltatások azok gördülékenyebbek, inkább a valós időhöz közelítve történjenek, és lehetővé tegyenek sokkal gyorsabb és sokkal összehangoltabb európai szintű szolgáltatásrendszert, illetve ennek a kialakítását.
De bocsánat, egy egyszerű mezei jogkereső állampolgár a közjegyzőtől megbízhatóságot, 100%-os megbízhatóságot vár, azért megy oda. Ezek a technológiák. Ezek ma 100%-osan megbízhatók, mert azt szoktuk annak tekinteni, amit valamennyire értünk. De ezeket egy átlagember nem érti. Mi az, hogy blockchain? Mi az, hogy mesterséges intelligencia? Megfoghatatlan. A papírt értjük.
Igen, tehát a szolgáltatásokat továbbra is a közjegyzők végzik. Ezek a jelenségek, ezek az intézmények, ezek támogathatják, és támogatják is a közjegyzői szolgáltatásokat, tehát nem a technológiában kell megbízni továbbra sem. A technológiát alkalmazó humán tényezőben kell megbízni, ma sem tartunk ennél távolabb, tehát ugyanerről van szó, és ebből a szempontból ez nem változtat. Miről van itt szó? Az Európai Közjegyzői Unión belül már nagyon sok olyan támogató rendszer készült, ami például támogatja a határon átnyúló ingatlan adásvételi szerződéseknek a megkötését. Aztán van olyan európai közjegyzői rendszer, ami a közjegyzői kommunikációt, határon átnyúló kommunikációt és a szakismeretek terjesztését, illetve a szakismeretekhez való közvetlen hozzáférést célozza. És még egy sor másik ilyen fejlesztés is lehetne említeni, mint például az európai közjegyzőségek végrendelt nyilvántartásainak az összekapcsolását, és a többi, és a többi. De a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a fejlesztések nem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, működnek, és lehetővé teszik a kapcsolatteremtést, de hiányosak. Például az ingatlan adásvételi szerződésekre vonatkozó rendszerhez csak 7 ország csatlakozott. A végrendeleti nyilvántartások összekapcsolásánál is vannak még hézagok, mert van olyan ország, amelyik adatvédelmi okokra hivatkozva nem kapcsolódott a rendszerhez. Mi elhatároztuk magyar részről, hogy megnézzük, hogy mi ennek a jelenségnek az oka, mi okozza a diszfunkciókat. Ahhoz, hogy egy európai szintű közjegyzői szolgáltatásokat támogató rendszert, digitális rendszert föl tudjunk építeni, ahhoz elsősorban meg kell mérni azt, hogy hol húzódnak ezek a határon átnyúló közjegyzői szolgáltatások, mely országok képezik a fő csomópontokat ebben a szolgáltatási hálózatban, milyen itt csoportokra vonatkoznak ezek a jelenségek. Mindegyik itt csoportra jellemző, de nyilván van olyan itt csoport, ahol sokkal markánsabban jellemző a határon átnyúló jelleg, míg másoknál kevésbé. Úgyhogy mi elhatároztuk magyar részről, hogy ezt fölmérjük, és ennek az első lépését, ezt meg is tettük, azaz a magyarországi, Európai Unióba irányuló kölcsönhatás rendszert, ezt feltérképeztük első lépésként, és bevontuk a többi Európai Uniós tagállamot is. Eleve úgy határoztuk meg az adatfeltételeit ennek a keresésnek, hogy mindenütt nagyon egyszerűen meg lehessen ezt valósítani, az országonkénti jellemzést, és aztán majd ezeket az adatokat összesítve tudunk kimutatni egy európai hálózatot, amiből le lehet vonni azokat a következtetéseket, hogy hol vannak a legoptimálisabb fejlesztési pontok, melyik eljárásokban van leginkább szükség, tehát nyilván egyszerre nem lehet fölépíteni az egészet. Ahhoz, hogy bármit is tegyünk, ahhoz viszont tudni kell, hogy mi az összkép Európában ezen a szinten.
Egy laikus kívülről nézve először az üzleti kapcsolatokat látja sűrűnek, és valószínűleg még esetleg az utazással kapcsolatos hálózati kapcsolatokat is sűrűnek látja, esetleg a végrendeleti aktusokat is sűrűnek látja, de ez laikus rálátás. Nagyjából ezeket sejtik most?
Tehát egy másik megközelítésben, hogyha azt vizsgáljuk például, az egy korábbi kutatásom volt, amikor azt néztem, hogy az európai bírói gyakorlatban mik azok az anomáliák, amik a közjegyzői gyakorlattal, határon átnyúló közjegyzői gyakorlattal kapcsolatban fölmerülnek, és ott már mutatkozott néhány ilyen csúcs. Igen ám, de a bírói gyakorlat mindig nagyon megkésve méri ezeket a rendszereket. Hát gondoljunk bele, hogyha van egy szerződéses problémám, vagy van egy jogi problémám, az bíróságra viszem, az 1-3 év, amíg megszületik a döntés az adott országban esetleg, és hogyha még ezt bírói európai fórumra visszük, akkor még sokkal több idő is eltelhet. A jelenséghez képest, ami okozta ezt az anomáliát, ahhoz képest a bírói döntés csak évekkel később teszi mérhetővé ezt az anomáliát. Mi a valós idejű folyamatokkal foglalkozunk, és ezért fontosabb például, hogy ismerjük, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet legoptimálisabban kihasználni, vagy fölhasználni ehhez a kutatáshoz a big data jelenséget, hogy a big data optimális használatának a valós idejűség az egy alapvető feltétele. Tehát nem csak sok és sokféle adat kell ahhoz, hogy big dataról beszélhessünk, hanem hogy ezt optimálisan lehessen használni arra, amire való, adott esetben arra, hogy a közjegyzői szolgáltatásokat támogató digitális segédrendszereket fölépítsük, ahhoz a valós idejűség is kell. Tehát nekünk a bírói gyakorlat az nagyon jó kiindulási pont lehet, de a fejlesztéshez korán sem elegendő. Ahhoz sokkal szélesebben és sokkal mélyebben kell vizsgálni ezeket a folyamatokat, ezért is alapítottuk a múlt évben a Közjegyzői Adatkutató Intézetet, ahol pont ezeket az általános mély mintázatokat kutatjuk a közjegyzői eljárásokban.
De tudja azt valahogy érzékeltetni, hogy a Kamara Adatkutató Alintézetébe honnan és milyen mennyiségű adat jön be? Nyilván minél több helyről, minél több, annál értékesebb lesz a kutatás meg az elemzés utáni eredmény. De mennyi jön be?
Azt nagyon fontos tudni, hogy a közjegyzői kamara, illetve az adatkutató alintézet, az a kamara a saját kezelésében lévő adatokból dolgozik, és ott is olyan adathalmazokból, amelyek nem köthetők egy-egy konkrét ügyhöz. Tehát még egyszer mondom, általános mintázatokat keresünk ebben az adathalmazban. Nem adunk ki semmiféle adatot, a kutatásaink eredményeit tudjuk felhasználni, és ezeket az eredményeket hangoljuk össze más intézményekkel. Az adatkutató intézetünk az együttműködési megállapodásokra törekszik más intézményekkel, így például a bírósággal kapcsolatban is megtörténtek ezek a lépések, és ott is arról van szó, hogyha keresünk valamit, mondjuk fel akarjuk térképezni azt, hogy az európai öröklési rendelet milyen jelentősége van az európai joggyakorlatban, és mi szükséges ahhoz, hogy ez jobban tudjon működni. Tehát, hogy gyorsabban hozzá lehessen férni külföldön lévő végrendelethez, hogy milyen jogot szoktak általában alkalmazni. Mert ugye az öröklés terén nagyon sokféle, tehát nem csak magyar jog alkalmazása merülhet föl, hanem más jogok alkalmazása is a magyar, illetve a külföldi eljárásokban. Tehát itt, hogyha megvan a kutatási cél, akkor az intézmények elvégzik a belső elemzéseiket, és az eredmény igényeket egyeztetjük, illetve összehangoljuk a kutatásoknak a menetét. Tehát, hogy meghatározzuk, hogy mire szeretnénk választani, és akkor intézményenként mindenki a saját adataival dolgozik. Ezzel ugye rögtön meg is feleltetjük az eljárásokat a legszigorúbb adatvédelmi szempontoknak, hiszen hogyha, tehát tulajdonképpen az Eurostat is valahol így működik, hogy ott sem lehet visszakövetkeztetni a kinyert adatokból, nem lehet következtetni egyetlen konkrét ügyre sem, illetve egyetlen konkrét személyre sem. Tehát összehangolt adatkutatások folynak, így alakítható ki az összkép. Hogyha most az európai közjegyzőségekre vetítjük ezt az egészet, úgy könnyű elképzelni, mint hogyha egy európai tükröt szilánkokra törnénk, az egy-egy szilánkok, azok egy-egy országot képviselnek. A szilánkokban megmutatkozik egy-egy összkép az adott területről, és hogyha ezt minden ország vagy az országok zöme elvégzi ezt a belső kutatást, akkor a szilánkokból szépen összetudjuk rakni az egész tükröt, a teljes tükröt. Tehát ez a logikája ezeknek a kutatásoknak.
De ezt a fajta kutatást ezt más európai országok is csinálják, vagy ez egy magyar specialitás? Mi kezdtük el? Hogy kell elképzelni?
Ezt mi kezdtük el.
Vagyis hát önök.
Így van. Ezzel kapcsolatos tanulmányom az megjelenik ősszel a közjegyző közlönyében, az az első fázis, tehát a magyar kutatás. A következő fázis lesz az izgalmasabb. Én ezt, hogy a Tóth Ádám elnök úr, aki most a CNU elnök ebben az évben, az nagyon sokat segített abban, hogy kiterjeszthessük ezt a kutatást európai szintre. Most várjuk a tagállamoktól a kutatási eredményeket. Tavasszal megkerestük őket, elküldtük a cikk fordítását, ott pontosan meg tudja állapítani mindegyik ország, hogy miről van szó, és milyen együttműködésről van szó ebben a kérdésben. Úgyhogy ezt a lépést is megtettük. Most várjuk a szükséges információkat, és akkor bízom benne, hogy minél előbb ki lehet alakítani ezt a egységes európai összképet.
Parti Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A legkülönbözőbb ügyekben kérheti a hatóság igazságügyi informatikai szakértő segítségét. Egy emberölési ügyben is fontos adatok nyerhetők az elkövető mobiltelefonjából, vagy egy zaklatási ügyben is mérvadók lehetnek a közösségi oldalakon folytatott beszélgetések. Erről az Inforádiónak nyilatkozó igazságügyi informatikai szakértő beszélt. Fülöp Tamás Miklós ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elektronikus bizonyítékok is hamisíthatóak, és a bíróságot is megtévesztheti egy nem dokumentált informatikai adat, amelyet a feljelentő akár a saját érdekének megfelelően módosíthat. A szakértő hangsúlyozta, ilyen esetekben fontos a bizonyítékok szakértői vizsgálata, az adatok alapos elemzése. Rozgonyi Ádám interjúja.
Hogyan, kiből lehet igazságügyi szakértő? Van-e ilyen kifejezetten erre vonatkozó, erre felkészítő képzés Magyarországon, vagy milyen lépcsői vannak ennek?
Először is törvény előírja, hogy ki lehet szakértő, tehát a szakirányú felsőfokú végzettség kell hozzá, és minimum 5 év gyakorlat. Ezen felül van egy oktatás, ilyen szakértői ismeretek oktatás, valamint egy jogi oktatás is, de kettőből vizsgálni kell. És ekkor lesz az ember szakértő jelölt, és a szakértő jelölt az egy szakértő és szakértő intézmény mentorálása alatt valahány darab szakértői véleményben közve kell, hogy működjön, vagy bizonyos ideig szakértő jelöltnek kell lenni. Nyilván szerencsésebb, ha dolgozik is, és ezt követően lendül egy összegű szakértő.
Ez körülbelül hány év tanulást jelent és előzetes gyakorlatot, még odaér az ember, hogy már jegyzett ugye, szakértőként dolgozik?
Hát amikor én szakértő lettem, nem volt az a jelöltes dolog, de én úgy gondolom, hogy ha elég sokat szakértő valakivel dolgozik, akkor azért egy éven belül meg lehet ezt oldani, de erről nincsen közvetlen tapasztalatom.
Sokfajta ugye igazságügyi szakértő van. Ezen belül az informatika mennyire követel meg ugye speciális tudást, szaktudást?
Hát nyilván speciális informatikai tudást követel meg, ugyanúgy, hogy az orvos szakértőnek meg orvosnak kell lenni. Mivel egy informatikából azért elég sok szakterület van, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alaptudás az szükséges. Nekem például kb. 30 év programozói tapasztalatom van, tehát hogyha, ami nem csak arra jó, hogyha különböző szoftverekkel kell foglalkozni, hanem hogyha nagyobb mennyiségű adatot kell feldolgozni, akkor is meg tudom ráírni a megfelelő programot. Tehát egyszerű, mint kézzel majolni néhány millió adat között. Egyébként meg én úgy gondolom, hogy legalábbis én a magaméről tudok beszélni, tehát itt az szükséges, hogy egy igen rövid időm alatt, tehát pár héten belül valamilyen speciális szakterületen az ember annyira el tudjon mélyülni, hogy konkrét véleménye legyen legyen a dologról. És ráadásul egy igazságügyi szakértő, tehát amit leírunk, azt azért bizonyítani kell.
Bizonyítás nélkül nem lehet megalapozott egy vélemény.
Hát megalapozottnak kell a véleménynek, na most gondoljunk arra, hogy bármilyen bírósági eljárásban van két fél, tehát polgári ügyben mondjuk egy felperes, meg egy alperes, büntetőügyben meg egy ügyész, meg egy vádlott, és ezek az emberek a szakvéleményt különböző szempontok szerint akarják szétszedni, mi előnyösnek és mi nem. Tehát azért szerencsés, hogyha az ember bíróság előtt meg tudja védeni azt, amit leírt, amit kell, azt tudja bizonyítani. Most nyilván bizonyítékokból rakja össze az ember következtetéseken keresztül a véleményét, de ezt meg kell tudni védeni.
Hogyan, kinek a felkérésére dolgozik egy informatikai jelen esetben informatikai igazságügyi szakértő?
Kirendelheti valamelyik hatóság, tehát rendőrség, NAV, bíróság, közjegyző. Van egy ilyen közjegyzői előzetes bizonyítás nevű dolog, amikor még nincsen per, és dokumentálni kell a bizonyítékokat, vagy jogszabályi feltételek teljesülése esetén a másik fél, tehát a magánfél, vagy cég is megbízhatja a szakértőt.
Milyen ügyekben merülhet fel egyébként egy szakértő bevonása? Tehát nyilván vannak ugye speciális területek, ön is utaltál például egy orvosi igazságügyi szakértőnek más tudásra van tapasztalatra szüksége, mint egy informatikai igazságügyi szakértőnek.
Hát ugye nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor az informatikai szakértő az olyan esetekben dolgozik, amikor informatika van az ügyben. Most ha jobban megnézzük, ez manapság már gyakorlatilag bármi lehet. Tehát hogyha valaki agyonüti baltával az anyósát, lehet, hogy akkor a zsebében egy telefon, ami pozícióadatokat küldhet, ott is lehet vizsgálni különböző dolgokat, hangfelvételek készülnek. Vannak olyan ügyek, hogy valaki megbízott egy szoftverfejlesztőt, hogy fejleszten, és nem elégedett vele, vita van belőle. Ott is lehet véleményt mondani. Különböző büntetőügyekben dolgoztam én például, ahol mondjuk uniós pénzekből szoftvert fejlesztettek, és a valamelyik hatóságnak az volt a véleménye, hogy nem egészen annyiba került, mint amennyit elszámoltak. Ilyenek is vannak. Vannak olyan ügyek, ahol egyik ember följelenti a másikat, becsatol bizonyítékokat, ami nyilván a képernyőmentés, vagy e-mail, vagy valami, akkor ott is lehet vizsgálni a hitelességét akár a bizonyítékoknak.
Említette a mobiltelefon használatot, ami nyilván szorosan összekapcsolódik az informatikával. Nagyon sok okos eszközt használunk, laptop, tablet, okosóra, tehát hogy ezen eszközök vizsgálata, bármelyikük vizsgálata felmerülhet egy büntető ügyben?
Persze, hát például, hogyha egy emberölési ügyben konkrétan volt is ilyen ügyem, megvannak a híváslisták, például azt ki lehet kérni, hatóság ki tudja kérni a mobil szolgáltatótól, és a híváslisták alapján meg lehet határozni, hogy merre járt az ember, ezen felül, ha megvan a telefonja, akkor kivel mit kommunikált, SMS-ben, Messenger-ben, bármilyen kommunikációs szoftverben, bizonyos esetekben ki lehet nyerni ezeket az adatokat, és meg lehet mondani, hogy kivel, miről kommunikált és mit.
Felmerül a kérdés, hogy mennyiben lehet egy elektronikus rendszerből származó bizonyítéknak bizonyító ereje, és ezeket az elektronikus bizonyítékokat mennyiben lehet manipulálni, mert például én egy képernyőmentést nem olyan nagy informatikai szaktudás képzettség nélkül is mondjuk tudok manipulálni, átírni, vagy kijavítani, esetleg eltüntetni bizonyos részeket egy képernyőmentésből. Tehát, hogy ezt milyen alaposan kell, hogyan kell megvizsgálni, hogy végül egyetem bizonyíték lehessen belőle, és a bíróságnak mennyiben és mikor kell figyelembe vennie egy ilyen bizonyíték.
Végéről kezdve a bíróság az mindig eldönti, melyik bizonyítékot veszi figyelembe, és melyiket nem. Nyilván ez a bizonyíték hihetőségétől is függ, és viszont visszatérve az elejére, tehát mondok egy példát, mondjuk, ha van valamilyen helyszínen egy vérnyom, ami persze nem informatikai bizonyíték, akkor ott két esetet lehet elképzelni, vagy jön a rendőrségi technikus, mintát vesz a vérnyomból, vagy valaki előtte ügyesen letakarítja hipóval ezzel, azzal, és akkor nincsen vérnyomunk. Na most itt mindjárt szóba kerül a bizonyíték felügyeleti lánca, mint egy ilyen fogalom. Tehát ott már a vérnyomot azt egy dokumentált módon lementi technikus. És ezzel a vérnyommal már nyilván elemzik, meg DNS-t néznek benne, ha szükséges, stb. De bárki, tehát egy átlagember nem tud olyat csinálni vele, hogy mondjuk kicseréli a DNS-t a vérnyomba, legalábbis lehet, hogy igen, de én nem tudok róla, és akkor valaki másnak a vérnyoma lesz. Ellentétben egy informatikai adattal, ami esetek nagy részében nem dokumentált módon lesz rögzítve, tehát mondjuk valaki lementi a saját képernyőjét, és nem rendőrségi technikus, nem igazsági szakértő, nem közjegyző készíti a mentést, és ráadásul ilyen esetekben elég gyakori az, hogy az menti le a bizonyítékot, így idézőjelben mondva, akinek az érdekében áll, hogy az létezzen, tehát itt már eleve gyanakodni kéne. Konkrét esetben is dolgoztam, ahol valami rágalmazási ügyben, tehát nyilván itt két szomszédnak a konfliktusa volt, és becsatolt az egyik egy olyan képernyőmentést, ahol egy közösségi oldalon csúnya dolgokat írt a másikról ez az ember, és nekem sikerült bizonyítani, hogy olyan hibák vannak a képernyőmentésben, ami nem lehet. Tehát mondjuk a kereső felületen az a nagyító, ami ott szokott lenni a keresőmező végén, az félbe volt vágódva, ami azért egy értelmes oldalon nem így működik, meg 8-10 ilyen pontot találtam. Tehát itt a lényege az a dolognak, hogyha például én kinyomtatok egy e-mailt, és PDF-be például, és egy PDF-szerkesztővel átírom a szöveget, és abból is kinyomtatom, akkor ezt a bíróság mostanában még nagy valószínűséggel elfogadja, mert a bírósághoz van hozzászokva, hogy papírból ítél több száz éve. Holott egy informatikai bizonyítékot egy alapszintű informatikai tudással rendelkező ember könnyen, gyorsan és majdnem, hogy észrevétlenül meg tudja módosítani. Ellentétben mondjuk egy vérnyommal, egy ujjnyommal, vagy valami ilyen bizonyítékkal.
Hogyha ugye nem papír alapú ez a bizonyíték, hanem elektronikus, az mondjuk sokkal nagyobb bizonyító erővel is rendelkezhet, mint egy kinyomtatott.
Hát főleg, hogyha független személy mentette le, és megvannak azok az informatikai technikák, amivel lehet bizonyítani, hogy a mentés óta nem változott ez a dolog. Ellenőrzőszöget, tehát hash-t számolunk rá, ami egy olyan algoritmussal készül, egy ilyen hosszabb ellenőrzés szerint a 3264 jegyből álló, ami, hogyha megváltozik az eredeti fájl, amiről készítettük, akkor az jelentősen megváltozik, és kb. Olyan pontosság, mint mondjuk egy DNS. Tehát nagyon-nagyon pici százalék esélye van annak, hogy úgy lehet megmódosítani, hogy inkább ez elég, és úgy lehet megmódosítani, ne lehessen észrevenni.
Hát már szólásmondássá vált talán, hogy ami egyszer az internetre kikerült, azt onnan véglegesen, nyomtalanul szinte lehetetlen eltávolítani, hogy nem lehet. Ez ténylegesen így lehet?
Ez így van, igen. Hát egyrészt, hogyha föltöltök valamit valahova, akkor nem tudom, hogy kimentette le magának. Tehát utána hiába törlöm, ha akarja, valaki vissza tudja tölteni. Ezen kívül abban sem vagyok teljesen biztos, hogy mondjuk egy bármilyen közösségi oldal az ténylegesen törli azt a képet, vagy csak megjelöli mondjuk töröltnek, tehát nem jelenik meg nekem, de lehet, hogy ott az adatbázisban még fent van. Tehát erről semmilyen bizonyíték nincs, hogy amit én törlök, az valóban törlődik-e fizikailag.
Hát sajnos jött a pandémia járvány, ami talán a kibertámadásoknak egy új hullámát indított el, vagy a visszaéléseknek egy új hullámát, amikor a hiszékenységre, a félelemre alapozva mondjuk olyan üzeneteket kaphatunk, hogy vegyünk meg ilyen meg olyan gyógyszert, és az majd segít kilábalni, meggyógyulni a koronavírusból, vagy éppen kattintsunk a linkre, és akkor adjunk meg bizonyos adatokat, és akkor majd hozzáférhetünk ilyen meg olyan termékekhez, vagy nyereményt vehetünk át. Tehát, hogy arról lehetett hallani, olvasni, hogy még több ilyen csalás kísérlet, és hát sajnos ténylegesen megvalósult támadás volt. Erre lehet számítani a jövőben, és egyáltalán milyen típusú csalások kezdenek most elmérgesedni?
És igen, megszaporodtak, hát ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag ugyanaz a csalás, csak új mesével. Tehát a lényege az a csalásoknak, hogy valamilyen adatot szerezzünk meg az áldozatról, amit később pénzre tudunk váltani. Tehát ami a legveszélyesebb mostanában, ez a SIM-kártya cserés csalásnak nevezném inkább. Itt az a történet, hogy valaki árul valami értékesebbet, mondjuk ingatlan, de egy picivel olcsóbban, mint a rendes ára, tehát ilyen 10-20%-kal olcsóbban, akkor ráugrik egy pár ember, és keres egy olyat, tehát ezt azért csinálják egyébként, mert aki ingatlant akar venni, akkor nyilván van 30-50-60-70 akármennyi millió forintja arra, hogy ingatlant vegyen, tehát itt nem 10.000 forintokat lehet ellopni. Ezt követően valamilyen módon belejut a számítógépébe, most azt nem szeretném részletezni, hogy hogyan lehet, kigyűjt belőle adatokat, föltesz egy billentyűzet naplózó keylogger szoftvert, ami lenaplózza mondjuk a banki belépés felhasználó nevét, jelszavát. Elvileg már be tud lépni a bankjába, és itt jött az a probléma, hogy hát mostanában az utaláshoz már egy SMS-t is küld a bank a tulajdonos telefonjára. És hát kitalálták ezek az emberek, hogy mivel úgy is benn van az áldozat gépén, kiszedi a személyes adataikat, és ebből hamisít egy meghatalmazást, amely meghatalmazza, hogy a mobil szolgáltatóhoz, és mondja, hogy elromlott a SIM-kártya, kér egy másikat, vagy másik SIM-kártyát, régit persze letiltják, és ez lesz az első info az áldozatnál, hogy valami gyanús, hogy nem tud telefonálni, Most az ügyesebbek azok ilyen 3-4 napos ünnep előtti nap estején szokták a szimkártyacserét megoldani, hogy még ügyfélszolgálat sem nagyon, és akkor, amikor megcsinálja az utalást, akkor az ő telefonjára fog megérkezni a kód, és mire a áldozat észbe kap, már nincsen pénze.
Hogy lehet gyanút fogni, hogy lehet ezeket a támadásokat megelőzni?
Az a baj, hogy én láttam már olyat, ahol zéró-day sérülékenységgel mentek, de ez azt jelenti, hogy olyan biztonsági rés, amit még nem fedeztek fel, legalábbis hivatalosan, tehát valaki már felfedezte és használja, akkor az elég bajos. Én javasolnám mondjuk a SMS-nél, a banki rendszereknél az SMS küldés helyett a telefonos applikációját a banknak, mert az bajosabb föltelepíteni egy telefonra, mert ott nézi a telefon azonosítóit. Gyakorlatilag ezt az applikációt hozzá csatolni a banki weboldalhoz, az már csak bejelentkezve lehet, tehát eleve be kell tudni jelentkezni hozzá, és pont ez, ami miatt szimkártyás cserét csinál a elkövető, hogy nem tud bejelentkezni, vagy bizonyos bankoknál ezt személyesen lehet megoldani, tehát ez sokkal nagyobb biztonságot nyújt, mint a szimkártyás, tehát az SMS küldéses második faktor.
Az ilyen,
egyébként meg ilyen... gyanakodni kell, ha belassul a gép, ha olyan dolgokat csinál, ami gyanús, vagy furcsa, vagy ilyet nem szokott, vagy felugranak olyan hirdetések, vagy olyan ablakok, ami gyanús, vagy furcsa, vagy nem megszokott. És tehát minden, oda kell figyelni arra, ami nem megszokott, és ezen felül pedig van egy nagy alapigazság, hogy ami túl szép, hogy igaz legyen, az nem is igaz. Tehát ha túl olcsón akarnak eladni valamit, akkor mindjárt gyanakodni kell.
A szakértőnek ilyenkor mit kell bizonyítania, ha esetleg perre kerül a sor, hogy valóban csalás történt, az áldozatot megtámadta egy hacker, egy kiber támadás történt, be kell bizonyítani, hogy hogyan történt ez a procedúra, tehát lépésről lépésre rekonstruálni kell, úgymond
a történt. Hát itt több rétegű a dolog, mert a rendőrség szempontjából azt kell tudni, hogy ki követte el, ami egy nehéz feladat, mert aki okos, az már olyan IP címekről jön, amit nem lehet azonosítani, tehát ez egy nehéz dolog. A bank és az ügyfél viszonylatában meg azt kell megnézni, hogy az ügyfél hibájából vitték el a pénzt, vagy nem. Mert ha nincsen semmi támadásutaló jel, akkor még az is lehet, hogy ő elmondta valakinek a jelszavát, és akkor az ügyfél felelősség is felmerülhet. Ha pedig egyértelműen támadás jelei vannak, akkor az ügyfél nem felelős azért, hogy behúzták. Itt én úgy gondolom, hogy az összeg megtérítése, vagy annak a százaléka múlhat azon, hogy valaki hibázott, vagy nem.
Mit hozhat a jövő? Tehát, hogy ezek a hackerek, támadók mennyiben válhatnak tényleg szinte hát láthatatlannál a hatóságok előtt? Bár lehet, hogy egy részük ténylegesen az is marad, de egy lesznek-e, vannak-e olyan módszerek, amelyek nyilván tudjuk, hogy az IP cím módosítható, vagy nem nyomon követhetővé tehető valamilyen módon, igen, de hogy vannak-e, vagy lesznek-e még várhatóan olyan módszerek, amelyek a bűnözőknek a leleplezését lehetetlenítik át tulajdonképpen a gyakorlatban?
Hát alapjában véve minden bűncselekménynél az van, hogy előmegy az elkövetés, utána megy a rendőrség, tehát ez azért évszázadok óta így van. Az informatikai bűnözésnek van egy nagy problémája, mármint az offline bűnözés, hogy így mondjam, ahhoz képest, hogy régen, ha valaki be akart tölni valahol, akkor mondjuk végig sétált egy utcán, bement 6-8 házba, többen nem, mert fizikailag már el se bírt, amit el akart vinni, de területileg korlátozott volt. Interneten pedig leülök a gépemhez, és a világ bármelyik számítógépét, ha elérem, akkor tudok vele valamit kezdeni. Tehát területileg nincs korlátozva. Innentől kezdve jogi problémái is vannak a dolognak, mert mondjuk egy olyan országból jön, ahol hatóság az nem, mondjuk úgy, hogy nem az a prioritása, hogy megfogja azt az embert, akkor nem tudom, hogy mit lehet kezdeni. Ezen felül meg aki az elkövetők is nyilván okosodnak. Ha megjelennek olyan információk, hogy a másik hogy bukott meg, akkor nyilván erre elkezdenek vigyázni, de hát erre fejlődik a világ, tehát minden korszaknak megvan a maga hátránya, mert mondjuk 3-400 évvel ezelőtt még rendőrség sem nagyon volt, és akkor ha valakit mondjuk szíven szúrtak, akkor az megúszta nagy valószínűséggel, most meg az úszta meg nagy valószínűséggel, aki ügyesen csinálja a dolgait interneten. De még mindig az van, hogy én úgy gondolom, hogy vannak olyan esetek, amiről tudomást se szerzünk, mert mondjuk a se vette észre. Mert mondjuk, hogyha van valakinek a bankszámláján mondjuk 100 millió forint, és elvisznek másfelet, akkor lehet, hogy föl se tűnik neki.
Egyébként a jog törvényalkotók hogyan tudják, mennyire tudják gyorsan nyomon követni a változásokat a szabályozás őszintjén?
Hát a jogszabályváltozás az mindig lassú. Sok idő telt el addig is. Én hallomásból tudok olyanról, hogy a 90-es években, amikor még a bankautomaták nem voltak online bekötve a bankhoz, hanem úgy működött, hogy a mágnes csíkra felírta a bankautomat, hogy mikor mennyi pénzt vett ki, és napi szinten, de csak munkanapokon frissítették a bankautomat adatbázisát. Tehát állítólag megcsinálta valaki, hogy csinált a bankkártyájából, és akkor még nem volt persze csíp rajta, csinált a bankkártyában mondjuk 4-500 másolatot, nem kell ilyen nyomtatottnak lenni, nem lehet kapni ilyen fehér színűt, csak mágnes csík van rajta, és egy csapattal jól megszervezve befizetett pénteken valamennyi pénzt, aminek az információját került az automatákba, és a hét végén mondjuk 100-szor kivette azt a pénzt. És amit erről az ügyről hallottam, ott még nem volt a BTK-ban olyan paragrafus, ami alapján el lehetett volna ítélni. Tehát ez az ember ez büszkén meséli azóta is, hogy ezt ott csinálta. Tehát nyilván most már van jogszabályokban olyan, ami alapján el lehet ítélni, de nyilván lesz olyan, ami esetleg nem lekövethető jogilag még, de akkor előbb-utóbb utána fog menni a jogalkotás is.
Fülöp Tamás Miklós igazságügyi informatikai szakértőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.